Start. Szóval kellemes délután kívánok mindenkinek.
How you all feeling?
Hogy érzitek magatokat?
Jó.
Good, hot, okay.
Jó, melegetek van, oké.
Okay. Here's the thing. The afternoon presentation is usually the hardest.
Mindig a délutáni prédikáció a legnehezebb.
People usually like to sleep.
Hát az emberek szeretnek aludni.
So I do not mind if you feel sleepy. I don't mind if you stand up.
Úgyhogy, ha álmos vagy, én nem bánom, hogyha felállsz.
But I will mind if you sleep.
De azt viszont bánom, hogyha alszol.
And if I see you sleeping and I know your name, I will call your name.
És hogyha látom, hogy alszol és tudom mi a neved, akkor fel fogok szólítani.
Now many of you are lucky you have hard names and I don't remember them.
Szerencsétek, hogy nehéz a nevetek és nem emlékszem rá.
But just be careful.
De azért vigyázz.
All right. As you, by the way, if you see me wiping, I was playing soccer, so I'm hot.
Hogyha azt látjátok, hogy itt törölgetem magamat, az azért, mert fociztunk kint és most leizzadtam.
Tibi understand.
Tibi megért engem.
All right. As you can see on the screen, we're looking at a gospel worth having.
De térjünk rá a témámra, aminek a címét látjátok is a kivetítőm. Az az evangélium, ami kell nekem.
I want to share some thoughts with you this afternoon that I'm hoping will challenge you.
Egy olyan, néhány olyan gondolatot szeretnék megosztani veletek ma délután, ami bízom benne, hogy kihívást jelent számotokra is.
I'm hoping it will cause you to examine what concept of God you have.
Mert szeretném, hogyha megvizsgálnánk azt, hogy milyen Isten képünk van.
And what concept of the gospel you have.
És milyen elgondolásunk van az evangéliumról.
And what concept of a relationship with God you have.
És mi az elgondolásunk az Istennel való kapcsolatról.
I want to tell you few examples and then ask you a question.
Mondok nektek néhány példát, és aztán felteszek egy kérdést.
The first story is a you have a woman that is climbing a... Okay. The first story you have a woman that is going to visit relics hoping that she can earn some merit with God.
Az első kép mindjárt megjelenik. Igen. Aki egy olyan asszony, aki éppen milyen lépcsőkön mászik felfele, hogy valami erekéhez hozzá tudjon férni és meglátogassa azt a szent helyet.
In another part of the world.
Hogy?
Renation.
So she may not fall anyway.
In another part of the world, you have a young man who is waiting on the street to give food to Buddhist monks.
Következő képen egy olyan férfit látunk, aki
Buddhist monks. That one.
Mindegy, szóval, and who's going to give to whom?
A young man is giving the Buddhist monk food, hoping to connect with Buddha and earn some merit with them.
Aha.
That's how they do.
Tehát, hogy egy fiatal ember ad ennek a buddhista papnak ételt, így remélve azt, hogy ezáltal kapcsolódik az Istenséghez.
In Africa, you have a family that brought their child to the witch doctor to offer him as a sacrifice for the idol, to please the idol.
Afrikában elmentek az emberek a varázslóhoz, aki a boszorkány doktorhoz, igen, aki feláldozta a gyermeket a bálványnak.
And in Hungary you have a Christian, a church member that is visiting at two sick people on Friday in spite of his busy schedule.
Magyarországon pedig itt van valaki, egy gyülekezeti tag, aki elmegy on which day?
On Friday, in spite of his busy schedule, on Friday visits two sick
aki pénteken, bár nagyon sűrű az elfoglaltsága, mégis elmegy a kórházba meglátogatni betegeket.
Just so he can the next day on Sabbath report to the church that he visited two sick people and earn some merit with God.
Csak azért, hogy másnap szombaton a gyülekezetben beszámolhasson arról, hogy ő tegnap elment két beteget meglátogatni, és így jó pontot szerezzen Istennél.
Okay, what's the common thread between all these?
Mi a közös pont ezekben a helyzetekben? Merits.
Works. Okay. The common thread is the concept they have of the God they worship.
Valójában a közös pont ezekben a szituációkban, amiket elmondtam, azaz az a fajta Isten kép, ami az imádatuk tárgyát képezi.
Though they worship different gods, yet they have the same concept of the God they worship.
Bár ezek mind különböző isteneket imádnak, mégis az a fajta Isten, vagy az az Isten kép, amiben hisznek, az nagyon hasonló.
Be good, and God will love you.
Légy jó, és akkor Isten szeretni fog téged.
Serve him, and he will bless you.
Szolgálj neki, és akkor megáll téged.
All false religions begin with a false concept of God.
Minden hamis vallás egy hamis istenképpel kezdődik.
Some kind of human effort is needed to gain the approval of God.
Valamiféle emberi erőfeszítésre szükség van, hogy az ember elnyerje Isten jóváhagyását, Isten tetszését.
God's love towards you is based on your obedience to him.
Isten tetszése, vagy Isten elfogadása az a te iránta való engedelmességet függvénye.
You cannot come to God empty-handed. You need to bring something with you.
Isten elé nem lehet üres kézzel menni, valamit vinned kell elé.
Now it's easy to pick this in the first three stories, but it's hard to pick it in the last one.
Az első három szituációban talán ezt könnyen belátjuk, de a negyedikben már nehezebben.
Because the last one, he's doing good deeds. He's visiting the sick.
Hát az utolsó példában is jó cselekedetekről olvasunk, hát ez az ember meglátogatja a betegeket.
It's hard to pick it because it's an internal motive.
Ezt azért nehéz észrevenni, mert itt belső indítékokról van szó.
And the sad reality is that many Christians today have the same concept of God.
És nagyon szomorú, de nagyon sok kereszténynek ma is ilyen az Isten képe.
From my own personal experience, I know that I subconsciously fell in that category.
Saját tapasztalatból tudom, hogy én magam is tudatalat bár, de ugyanebbe a kategóriába tartoztam.
Because I tried to approach God through Sinai.
Én is a Sinai hegyen keresztül próbáltam Istenhez közeledni.
Many Christians in their mind they relate to God through the conditions of the old covenant.
A legtöbb keresztény, vagy nagyon sok keresztény ma is az Ószövetség feltételei szintjén közeledik Istenhez.
Notice what we read in the old covenant. What the old covenant is.
Figyelj meg, mit mond az Ószövetségről.
Yeah, Exodus 19 verse 5. Exodus 19 verse 5.
Do you have it in the presentation?
Yes. Just before, what?
No.
What is this one? No, it's not.
No. No problem. I will just read it from the Bible.
What's this one? Now therefore, if you will obey his voice, is this it?
No.
No? Okay.
So which verse?
Exodus chapter 19 and verse 5.
Tehát 2 Mózes, nem 1 Mózes, 2 Mózes, 19, 5. vers. Semmi gond. Tehát 2 Mózes, 19, 5. vers, ez az Ószövetségnek a feltétele, feltételrendszere. Most azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok szövetségemet, ti lesztek az én népem valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld.
Okay, so the old covenant is if you obey, then you will be.
Az Ószövetségnek ez volt a feltétele. Ha figyelmesen hallgattok a szavamra, ha engedelmeskedtek, akkor ezzé lesztek.
Obedience, work and performance were the conditions.
Tehát az engedelmesség és a teljesítmény volt a feltétel.
And many Christians are still relating to God under this philosophy.
És nagyon sok keresztény ma is ugyanezen a feltételrendszeren keresztül viszonyul Istenhez.
Now Paul sums up the concepts of the two covenants in Hebrews chapter 3 verse 5 and 6.
Tehát Pál apostol az evangélium alapelveit zsidókhoz írt levélben, 3. fejezet, 5. 6. versében foglalja össze, vagy itt hasonlítja össze az Ószövetséggel. Mózes is hű volt ugyan Isten egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú áll a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig erősen megtartjuk.
Yes, Moses was great and he was faithful.
Igen, Mózes nagy volt, ő hűséges volt. Köszönöm szépen.
But he was great and faithful as a servant.
Ő azonban, mint szolga volt, nagy és hűséges.
Christ was great and faithful too, but not as a servant. He was a son.
Krisztus is nagy és hűséges volt, de ő nem szolgaként, hanem fiúként.
Christ's relationship with God was much greater, in as much as a father-son relationship is greater than a servant-master relationship.
Who was greater?
Christ's relationship was greater.
Tehát Krisztus kapcsolata az atyával annyival magasabb rendű volt, mint ahogy egy atya-apa-fiú kapcsolat magasabb rendű, mint egy úr és szolga kapcsolat.
All those who will enter the house through Christ will have a father-son relationship.
Mindazok, akik Krisztus által lépnek be a házba, azok egy atya-fiú kapcsolatba lépnek bele.
But those who enter the house through Moses will have a servant-master relationship.
De azok, akik Mózesen keresztül lépnek be a házba, ők egy úr-szolga kapcsolatba lépnek be.
Christ once gave the parable of the prodigal son.
Krisztus elmondta egyik alkalommal a tékozló fiú példázatát.
And when the prodigal son was feeding the pigs and he came to his senses, he said to himself.
És amikor a tékozló fiú éppen a disznókat etette és kiózanodott.
I will go to my father and I will tell him that I'm no longer worthy to be your son.
És ezt mondta magában, hogy visszatérek atyámhoz, és ezt mondom neki, hogy már nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezz.
Make me a servant, you read the whole thing?
Azt mondja, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. Ugye Lukás 15:19.
The son said, so he prepared a speech, and when he got there, the father ran and hugged him.
És ugye így felkészült arra, hogy mit fog majd mondani az apjának, és hazament, és az apja pedig csak átölelte őt.
And he didn't let him finish his speech.
Meg se várta, hogy a fia végigmondja a beszédét.
In other words, the point of the parable is that the father did not want to have a servant-master relationship with his son.
Más szóval az egész példázat arról szól, hogy ez az atya, ez nem egy ilyen úr-szolga viszonyba várta vissza a fiát.
The father wanted to have a son, father-son relationship with him.
Az apa egy apa-fiú kapcsolatba várta a fiát vissza.
A servant-master relationship is performance-based.
Az úr-szolga viszony az teljesítményen alapul.
But a father-son relationship is relationship-based. It's life-based.
De az apa-fiú kapcsolat az kapcsolaton alapul, ez életen alapul.
You see, false religion is an empty religion.
A hamis vallás az egy üres vallás.
It always tries to cover its emptiness by its works.
És ezt az ürességet mindig cselekedetekkel próbálja meg kitölteni.
We see this in the story of Cain, who brought his own works, his own fruits to God.
Ezt látjuk Kain történetében is, aki a saját cselekedeteit, a saját termését hozta Isten elé.
And we also see it in that in the parable that Jesus gave of the two men that went to pray.
És ugyanezt látjuk Jézus példázatában is, amikor arról beszélt, hogy két ember ment imádkozni.
And the Pharisee said to himself, saying to God, thank you that I'm not like this sinner.
És a farizeus így imádkozott, hogy ó, köszönöm Istenem, hogy nem olyan vagyok, mint ez itt ez a bűnös.
I fast twice a week and I pay my tithes and so forth.
Hetente kétszer böjtörök, tizedet fizetek mindenből, és a többi.
They both brought something to God. They did not come empty-handed.
Ezek az emberek vittek valamit Istennek, nem üres kézzel jöttek.
It is a performance-based relationship.
Ez egy teljesítmény alapú kapcsolat.
But the true gospel says, notice what Paul says in Galatians 4.
De figyeljék meg, mit mond az igaz evangélium, mit mond Pál Galata levél 4. fejezet 6.-7. versében. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Azért nem vagy többi szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
You're not a servant, you're a son.
Többé már nem szolga vagy, hanem fiú.
If you start relating to God as a servant master, then you've missed the gospel.
Hogyha Istenhez még mindig a szolga és úr viszonylatában viszonyulsz, akkor nem érted az evangéliumot.
You are still entering the house through Moses.
Akkor még mindig Mózesen keresztül akarsz bejutni a házba.
You need to enter the house through Christ.
Pedig Krisztuson keresztül kell belépni a házba.
True religion invites you to come to God empty-handed, with nothing to offer.
Az igaz vallás az azt tanítja, hogy Istenhez üres kézzel kell járulnunk.
We see that with Abel, who brought a lamb, symbolizing the lamb that God will offer.
Ábel, ő csak egy bárányt vitt Istennek, ami azt a bárányt jelképezte, amit Isten ad majd.
And we see it also with that other man who went up to pray, the sinner.
Ugyanezt látjuk annak az embernek a példájában is, aki két ember, aki felment imádkozni, és az egyik a farizeus volt, a másik pedig a bűnös.
Who didn't even dare to look up, but beating on his chest saying, have mercy on me, a sinner.
És a bűnösről ezt olvassuk, hogy még fel sem mert emelni a tekintetét Istenre, csak mellét verve mondta, hogy bűnös.
Which one went home accepted?
És könyörgött bocsánatért, és Jézus felteszi a kérdést, hogy vajon melyik ment haza megigazulva, vagy elfogadva?
The one who had something to offer, or the one who came empty-handed?
Az, amelyik vitt valamit, aki fel tudott valamit mutatni, vagy pedig az, aki üres kézzel ment Isten elé.
False religion focuses on me and what I have done.
A hamis vallás az arra koncentrál, hogy én mit tettem.
True religion focuses on God and what he has done.
Az igaz vallás pedig Istenre fókuszál és arra, amit ő tett.
What is Christianity? What is the gospel?
Mi a kereszténység? Mi az evangélium?
Why is Christianity better than any other religion?
A kereszténység miért jobb minden más vallásnál?
You know, a few weeks ago I was in a plane going from Canada to America.
Pár héttel ezelőtt Kanadából Amerikába utaztam repülővel.
And I sat next to a pilot who was going home. He finished his work and he was going home.
És egy olyan pilóta mellé kerültem utazás közben, aki éppen hazafelé utazott.
And we got talking and he turned out to be from Hindu religion.
És beszédben egyettünk, és kiderült, hogy ő hindu vallású.
But he was searching.
Volt, hindu vallású volt, de aztán keresni kezdett.
So I asked him, I said, okay, where did your search lead you? What did you find?
És megkérdeztem, hogy na és hová vezette a keresése őt.
And he told me, I have read the Bible, I've read the Quran, and I know the Hindu religion.
Elmondta, hogy elolvasta a Bibliát, elolvasta a Koránt, a hindu vallást már ismerte.
And it seems to me that they all teach the same thing.
És úgy tűnt számára, hogy ugyanazt tanítják.
Be good, do good things, and God will bless you.
Legyél jó, tegyél jó dolgokat, és Isten megáld téged.
Interesting, this is the principle of all false religions.
Nagyon érdekes, ez minden hamis vallásnak az alapelve.
So of course I explained to him that no, the Bible teaches that you are bad in and of yourself.
És akkor elmagyaráztam neki, hogy nem, mert a Biblia azt tanítja, hogy az ember önmagában rossz.
And there is nothing you can do to make yourself better.
És semmit nem tud az ember tenni annak érdekében, hogy megjavítsa önmagát.
And you cannot bring anything to God to please him.
Semmit nem vihet az ember Isten elé, hogy kedvessé tegye önmagát előtte.
The only thing that will please him is if you receive what he has given you.
Csak egy dolgot tehet az ember, hogy elfogadja azt, amit ő adott nekünk.
Christianity is the only religion that offers a savior.
A kereszténység az egyetlen vallás, amely megváltót, üdvözítőt kínál.
And to me, this conversation summed up the essence of the false religion and the essence of the true religion.
És számomra ez a beszélgetés jól megvilágította az igaz és a hamis vallási lényegi vallás közötti lényegi különbséget.
All false religions, including the false gospel, they miss the savior aspect.
Az összes hamis vallás, ideértve a hamis evangéliumot is, mind kihagyja a megváltót a képből.
The false gospel will either teach you save yourself by your good works.
A hamis evangélium vagy azt tanítja, hogy mentsd meg saját magadat a cselekedeteid által.
And if you find it difficult, accept Jesus and he will help you save yourself by doing good works.
És hogyha ezt nehéznek találod, akkor fogadd el Jézust, és ő majd segít neked abban, hogy a jó cselekedeteid által megmentsd magadat.
So in a way you are your own savior. Jesus is just there to help you in the process.
Ebben az értelemben a saját üdvözítőd vagy, és Jézus majd segít neked ebben a folyamatban.
And the other extreme tells you, oh, you are already saved. Don't worry about it.
A másik végletben a hamis evangélium pedig azt tanítja, hogy ó, hát te már neked már üdvösséged van.
You can live whichever way you want.
Éljél csak úgy, ahogy akarsz.
They both aspects, both extremes, they miss the savior aspect.
Mind a két változatból kimarad az üdvözítő.
They both miss the new birth experience, the new life experience.
Mindkét változatból kimarad az újjászületés és az új élet tapasztalata.
You know, I often wonder, what did the disciples preach?
Sokszor elgondolkodom azon, hogy mit tanítottak a tanítványok.
What message did they hear that changed them so much?
Milyen üzenetet hallottak ők, ami annyira megváltoztatta őket?
I mean, how is it that one night they are all hiding from the authority?
Hogy lehet az, hogy egyik éjszaka még mindnyájan rejtőzködve menekültek a hatóságok elől?
And few days later they are so boldly proclaiming the name of Jesus and not caring.
És pár nappal később pedig teljes bátorsággal hirdették Jézus nevét, és nem érdekelte őket semmi, hogy mit csinálnak velük.
How is it that Peter, who denied the name of Jesus, could later on write that you can be a partaker of the divine nature?
Hogy lehet az, hogy Péter, aki egyik alkalommal még megtagadta Jézust, utána később arról írt, hogy az isteni természet részeseivé válunk?
What gave him such assurance and confidence?
Mi adott ezeknek az embereknek ilyen bizonyosságot bizonyosságot?
What gave the Christians in the dark ages so much assurance and confidence?
Vagy a sötét középkor idején is mi adott a keresztényeknek olyan lelki erőt és bizonyosságot,
that they were willing to be crucified, to be set on fire? Instead of denying a name.
Hogy készek voltak arra is, hogy akár keresztre feszítsék őket, vagy különös kínzások között megöljék őket egy névért.
You see, there is a big difference between the disciples before Pentecost and after Pentecost.
Azt látnunk kell, hogy óriási különbség van a tanítványok pünkösd előtti és pünkösd utáni tapasztalata között.
All the disciples prior to Pentecost, they lived with Jesus for 3.5 years.
Ugyebár pünkösd előtt a tanítványok Jézussal éltek 3.5 éven át.
Yet they still denied him.
De még akkor is tagadták őt. Megtagadták őt.
This tells me that the Sermon on the Mount did not do it.
Számomra ez azt bizonyítja, hogy a hegyi beszéd az kevés volt.
The exemplary life that Jesus left did not do it.
Jézus példamutató élete kevés volt.
Witnessing raising the dead and healing the sick and casting out devils did not do it.
A halottak feltámasztása, a betegek meggyógyítása, az ördögök kiűzése, aminek mind tanúi voltak, sőt, ők maguk csinálták, ez is kevés volt.
Listening to truth from the mouth of Jesus for 3.5 years did not do it.
3.5 évig hallgatták Jézus szavá, vagy Jézus szájából az igazságot, és ez is kevés volt.
Hearing the voice of God from heaven 3 times did not do it.
3-szor is hallották a mennyből Isten hangját, és ez is kevés volt.
You see, the disciples witnessed and heard all these things, yet they still deny Jesus.
A tanítványok tanúi voltak mindezeknek a dolgoknak.
Judas,
ott voltak Jézussal, és mégis mindez kevés volt.
Judas, he saw and experienced all these things.
Ott volt Júdás, aki mindezeket látta és hallotta, és részese volt ezeknek.
And he was even moved morally. Morally, as in he did the right things for 3 years, 3.5 years. He was changed morally.
Tehát, hogy és ő erkölcsi változáson ment keresztül ez alatt a 3.5 év alatt.
But his change did not last.
De ez a változás, ez nem volt maradandó.
Even Pharaoh in the Old Testament, he was changed morally when he saw the power of God.
Ahogyha az Ószövetséget olvassuk, ott van például a fáraó példázata. Ő is megváltozott, vagy gondolkodott közben, amikor látta az Isten erejét.
He let Israel go.
Elengedte Izrael népét.
But again, it did not last.
De a változás nem volt maradandó.
You know what this tells me?
Tudjátok, ez mit mond nekem?
It says that the manifestation of God's presence.
Azt jelenti számomra ez, hogy Isten jelenlétének megnyilvánulása,
the knowledge of his will,
az ő akaratának ismerete,
the realization of his power can move men morally.
Az ő erejének megtapasztalása, az az embereket meg tudja mozgatni erkölcsileg.
But salvation is more than morality.
De az üdvösség sokkal több, mint az erkölcsiség.
Salvation is more than man doing something morally good.
Az üdvösség sokkal több annál, mint hogy az ember az erkölcsileg jó dolgokat tesz.
Salvation is God doing something.
Az üdvösség az arról szól, hogy Isten tesz valamit.
What did the disciples share?
Miről beszéltek a tanítványok?
Was the message they shared limited to the life that Jesus lived?
Amikor a tanítványok az üzenetüket elmondták, akkor csak Jézus életéről beszéltek, amit itt a Földön élt?
Was it limited to the character of Christ?
Vajon csak Krisztus jellemére korlátozódott az üzenetük?
To the demands of the Sermon on the Mount.
Vajon a hegyi beszéd elvárásairól beszéltek?
You know, as beautiful as all these things are,
bár ezek a dolgok mind csodálatosak és gyönyörűek,
that's not what brought the change.
Nem ez hozta el a változást.
You see, even Jesus himself could not preach the gospel when he was alive as effective as the apostles preached it after his death and resurrection.
Valójában még maga Jézus sem tudta olyan hatékonyan hirdetni az evangéliumot földi élete során, mint ahogy az apostolok és a tanítványok Jézus feltámadása után hirdethették azt.
Jesus can only speak and preach about something that is to still be done in the future.
Jézus csak olyas valamiről tudott bizonyságot tenni és prédikálni, ami még a jövőben volt.
But the disciples preached something that has been done already.
A tanítványok azonban később olyas valamiről prédikáltak, ami már megtörtént.
They preached the significance of the life, death and resurrection of Jesus Christ.
Ők Jézus halálának, feltámadásának és Tehát az életének, halálának és feltámadásának a jelentőségét prédikálták.
They preached a finished work, not a work in progress.
Ők már egy befejezett művet prédikáltak, nem pedig egy folyamatban lévőt.
Listen to these words from Colossians 1 that can only be spoken after the cross and Pentecost.
Figyeljük meg, mit mond Pál Kolossi levél első fejezetében, aminek kizárólag a kereszt és pünkösd után van értelme. Kolossi 1:11-14-ig ezt mondja. És hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata.
Now this is a message that is worth sharing.
Ez egy olyan üzenet, amit érdemes megosztani.
God has delivered us from the power of darkness and translated us already into the kingdom of his son.
Isten már kiragadott minket a sötétség hatalmából és átvitt minket az ő szeretett fiának országába.
In him you have deliverance and the forgiveness of sin. It's a done deal.
Ő benne megvan a szabadulás, a bűnök bocsánata. Ez egy elvégzett dolog.
It's finished work.
Ez egy befejezett munka.
Yes, Peter, you denied Jesus. You ran away.
Igen, Péter megtagadta Jézust, elfutott.
But he forgave you.
De ő megbocsátott.
Yes, you said you don't know him.
Igen, Péter lehet, hogy azt mondta, hogy nem ismerem őt.
But he said before you were born, I knew you.
De Jézus azt mondja, hogy mielőtt megszülettél volna, én már ismertelek téged.
The good news of the gospel invites everybody to come to God.
Az evangélium jó híre, az mindenkit meghív.
Come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek.
Notice the invitation in Isaiah 55 and verse 1.
Figyeljük meg, hogy szól ez a meghívás Ézsaiás 55. fejezet 11. versében.
Verse 1. Okay, so it is a verse. Oh, everyone that thirst, come ye to the water.
No.
No? Okay.
Szóval nem az van a képernyőn, amit olvasni szeretnék. Tehát Ézsaiás 55, és az első vers. Egy pillanat. Tehát Ézsaiás 55. fejezet első verse. Így szól ez a meghívás. Mindenki, aki szomjazik, jöjjön-e vizekhez. Ti is, akinek nincsen pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül, ingyen, bort és tejet.
Buy without money, just come, it's for free.
Azt mondja ez a meghívás, hogy vegyetek pénz nélkül, ingyen.
Jesus stood up once in John chapter 7, and he said, 37-38.
Jézus, amikor egy alkalommal felállt az ünnepen, ezt olvassuk János 7. fejezetében, 37-38. Versben. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus is így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám is igyék. Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből.
Every prophet that came, every good preacher that came, pointed to a message.
Tehát akik korábban jöttek, proféták, tanítók, azok mind egy üzenetet hoztak, vagy egy üzenetre mutattak rá, és azt arról beszéltek, hogy mit kell tenni az embernek.
See, the gospel is not a good advice, it is good news.
Az evangélium azonban nem jó tanács, hanem jó hír.
An advice is something you need to do.
Tanács az megcsinálandó dolgokat javasol neked.
News is something already done by somebody else.
A hír az pedig olyas valamiről szól, amit valaki már megcsinált.
It is the good news of what Christ had already accomplished and is already yours in him.
A jó hír az arról szól, amit Krisztus már megtett, és amivel már, amit már megkaptál ő benne.
The gospel says that in him, in his life, in Christ, you have all these things. You are forgiven and saved.
Az evangélium mindezeket a dolgokat magában foglalja, amikkel már rendelkezünk Krisztusban. Should I read them?
Yes.
Ő már megbocsátott. Az ige verseket is felolvasom, hogyha valaki hallgatja. Efézus 1:7. Megmentett minket, 2 Timóteus 1, 8., 9. vers, Titus 3., 4., 5. versében. Megbékített bennünket, Róma 5:10-ben. Megváltott minket, Efézus 1:7-ben szintén. Örökbefogadott minket, Efézus 1:5. Vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, Efézus 2:6-ban. Benne teljesek vagyunk, Kolossi 2:10 mondja. Megajándékozott minket a szeretetben, vagy úgy is fogalmazhatjuk, hogy elfogadott minket a szeretetben, Efézus 1:6. Semmi kárhoztatásunk nincsen Krisztusban, Róma 8:1. És most már most örök életünk van, 1 János 5:11-13.
You see, this was the good news the disciples shared with those who heard them.
Ez mind annak a jó hírnek a része, amit a tanítványok elmondtak az embereknek.
It's a message that gave them courage and assurance and confidence.
Ez egy olyan üzenet, amely teljes, amely teljes bátorsággal tudtak mondani és erővel tudtak hirdetni.
They understood what we read in Ephesians 4 verse 10.
Ők megértették azt, amiről Efézus 4:10 beszél, aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb mindenegeknél, hogy mindeneket betöltsön.
They understood that Christ who went up is the one who fills all things.
Ők értették azt, hogy Krisztus az, aki felment, ő az, aki mindeneket betölt.
It wasn't just an intellectual message.
Ez számukra nem csak egy elméleti tanítás volt.
They believed that Christ was living in them.
Ők hitték azt, hogy Krisztus él bennük.
They believed in the indwelling of Christ.
Ők hittek a bennük lakozó Krisztusban.
That's why they were able to preach things that were foreign at their time.
Ezért hirdethettek olyan dolgokat, amelyek teljesen idegenek voltak az ő idejükben.
For example, we read in Acts chapter 13, verse 38 and 39.
Például Apostolok Cselekedetei 13. fejezet 38-39. Versében ezt olvassuk. Azért legyen nektek tudtotokra, atyánfiai, férfiak, hogy általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. És mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz.
You see, this was a new concept to the Jews.
A zsidók számára ez egy új fogalom volt.
What do you mean you can be justified from all things?
Hogy lehet ilyet mondani, hogy mindenből meg lehet igazulni?
You see, when you approach God with a relationship of servant master,
amikor az Úr és szolga viszonylatában járulunk Istenhez,
it's about the individual deeds, it's about performance, you did this and you did that.
Akkor ott az egyes cselekedetekről beszélhetünk, hogy ezt tetted, azt tetted, teljesítményről van szó.
But when you approach God through Christ as a father-son relationship,
de amikor az atya-fiú vagy apa-fiú viszonylatban járulunk Istenhez Krisztus által,
it's no longer about the individual deeds that you did,
akkor már többé nem az egyes konkrét cselekedetekről van szó, amit tettél,
it's about the life that you have,
hanem a lényeg az az élet, ami benned van.
You receive a life that has been freed from sin.
Egy bűntől mentes életet kaptál.
And you no longer need to live a life as a servant of sin.
És többé már nem kell azt az életet élned, ami a bűn rabságában sinylődik.
It's not a servant-master relationship, which you gain approval through your performance.
Ez nem egy úr-szolga viszony, amiben próbálsz a teljesítményed alapján elismeréseket kivívni.
A servant does not have the life of his master.
Egy szolga nem rendelkezik az urának az életével.
The servant has the instructions, the commands of the master.
Egy szolga utasításokat és parancsokat kap a mesterétől, az urától.
A son, however, he has the life of his father.
A fiú azonban az életét kapja az apjától.
It is much greater than instructions and commands.
Ez sokkal hatalmasabb, mint utasítások és parancsok.
What the disciples declared as a reality, Christ could only point forward to as something to be accomplished. What the disciples declared as a reality in their day.
Okay. Tehát amikor a tanítványok hirdették az evangéliumot, ők olyas valamit hirdettek, amire Jézus Krisztus a tanításaiban még csak előre mutatni tudott.
For example, notice in Romans chapter 8 verse 3.
Például nézzük meg, mit mond Róma levél 8. fejezet 3. verse. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben.
Sin has been conquered, it has been condemned.
A bűn le lett győzve, el lett intézve.
It is past tense, it's a finished work.
Múlt időben beszélhetünk róla, ez egy elvégzett munka.
It is no longer a power that is controlling your life.
Ez többé már nem egy olyan erő, ami uralja az életünket.
We also read in 2 Timothy 1:10.
2 Timóteus 1:10-ben is ezt olvassuk. Ez pedig most lett nyilvánvalóvá, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által.
Grave and death has been conquered already.
A sír és a halál le lett győzve, már.
This was not done when Christ was alive on earth.
Ez még nem lett elvégezve akkor, amikor Krisztus ezen a földön járt.
It's an accomplished work.
De, it was?
It is now an accomplished work.
Tehát most már ez egy elvégzett dolog.
We also read Hebrews 10, verse 19 and 20.
Ugyanezt olvassuk Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, 19-20. versében. Mivel hogy azért testvéreim bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz ő teste által.
This was a foreign concept at their time.
Ez egy teljesen új gondolat volt az ő idejükben, egy idegen gondolat.
What do you mean come boldly before the throne?
Mit jelent az, hogy bizalommal járulni a királyszék elé?
Only the high priest goes once a year, only once a year.
Oda csak a főpap mehetett be egy évben egyszer.
But now the invitation is given to each and every one of you, come boldly, not with fear, boldly before the throne.
Most azonban mindenki számára áll a meghívás, hogy gyertek a trónhoz, sőt nem is csak félelemmel meg rettegve, hanem bizalommal.
Because as we saw yesterday, Christ has consecrated a new way to God.
Mert ahogy mondja is, Krisztus egy új utat szentelt, egy új és élő utat szentelt számunkra, Istenhez.
Come to him as a son that comes to his father.
Úgy jöhetünk Istenhez, mint egy fiú az apjához.
You don't need to be afraid, he loves you.
Nem kell többé félnünk, ő szeret minket.
They also said, repent and be baptized that you will receive the Holy Ghost.
Yes, go ahead.
238.
Apcsák 2:38-ban Péter ezt mondja, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindjárt Jézus Krisztus nevében bűnétek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.
It's not a maybe. You will receive the Holy Ghost.
Nem azt mondja, hogy hát akkor talán megkapjátok a Szent Szellemet, hanem azt mondja, hogy akkor megkapjátok.
They also spoke about Christ in you, the hope of glory.
Pál arról beszélt, hogy Krisztus bennetek van, a dicsőség reménysége, Kolossi 1:27-ben.
God is no longer dwelling in a tent with the people.
Isten már nem egy sátorban lakik az emberek között,
God now is dwelling inside of his people.
Hanem Krisztus az ő népében lakik, benne.
Have also look at 2 Timothy 1:9. I have it there. Yep.
Yes. 2 Timóteus 1:9 ezt mondja. Aki megmentett minket és elhívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban.
He already saved us, not according to our works.
Ő már megmentett minket, nem a mi cselekedeteink szerint.
It is a done deal. God did it without you.
Ez egy lezárt üzlet. Isten ezt nélkülünk vitte véghez.
I didn't know that God can do things without me.
Nem is tudtam, hogy Isten nélkülem is tud dolgokat csinálni.
But he actually did it.
De ő mégis megtette ezt.
That's what he says.
Mert ezt mondja.
You see, on the day of Pentecost, when Pentecost came, when the Spirit came on the people.
Amikor eljött Pünkösd napja, és a Szent Szellem leszállt az ő népére.
The foundation of the old covenant, Mount Sinai, seemed very minuscule.
I don't understand that.
Very minuscule and very small. In light of Pentecost.
But what did that seem?
In light of Pentecost.
Yes.
Mount Sinai, what happened on Mount Sinai seemed very small.
Tehát a pünkösdi történésekhez képest a Sinai hegyen történt dolgok azok eltörpültek.
You see, few days after the commandments came on Mount Sinai, 3,000 people were killed.
Miután Isten elmondta a parancsolatokat a Sinai hegynél, utána 3000 ember meghalt.
But on Pentecost, when life was given on that day,
azonban amikor Pünkösd napján kitöltetett a Szent Szellem,
the Bible tells us that 3,000 people were given life, they were baptized.
És elnyerték az emberek Krisztus életét, akkor 3000 ember tért meg, 3000 ember kapott életet.
There is a marked difference between the two events and what happened on them.
Óriási különbség van a két esemény között is, aközött, hogy mi történt, mi is történt ténylegesen.
The law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett.
When the law was spoken on Sinai,
amikor a törvény elhangzott a Sinai hegyen,
the whole atmosphere was surrounded with fear and punishment.
Az egész légkör tele volt félelemmel és büntetéssel.
God said, surround the mountain with stones, and if anybody passed the stones, he will be killed.
Isten azt parancsolta, hogy vegyék körül a hegyet kövekkel, és hogyha bárki ezen a határvonalon belülre lép, akkor azt meg kellett ölni.
In other words, when the law came, death came.
Más szóval, a törvény eljövetelével a halál jött el.
The law is holy, just and good, but the law can only kill you.
A törvény szent, igaz és jó, de a törvény csak arra való, hogy megöljön.
And many are building their life and their relationship with God based on what happened on Mount Sinai.
És nagyon sokan mégis az Istennel való kapcsolatukat a Sinai hegyi történésekre alapozzák.
And they are doing that because they have a misconception of God.
És ezt azért teszik, mert félreértik Istent.
But when the Spirit came, when Christ was anointed in heaven on Pentecost and poured his Spirit.
Ellenben, amikor Krisztus felkenetett és kitöltötte az ő szellemi pünkösd napján,
life was given.
Akkor adatott az élet.
Eternal life entered into the human race.
Az emberiség örök életet kapott.
The sad reality is that many Christians are still trying to climb to heaven through Sinai.
A szomorú valóság az, hogy nagyon sok keresztény még a mai napig is a Sinai hegyen keresztül próbál meg a mennybe felmászni.
They are trying to build their relationship with God based on the system of the law.
Az Istennel való kapcsolatukat a törvény rendszerére alapozzák.
Now Paul brings a contrast in 2 Corinthians chapter 3 verse 6 to 11.
Pál apostol ezzel kapcsolatban hoz egy összehasonlítást 2 Korintus 3. fejezet 6-tól 11. versig.
Notice the contrast he's making between the administration of the law, the system of the law, and the administration of the Spirit, the system of the Spirit.
Figyeljük meg, hogy itt összeveti és egymással szembeállítja a törvényrendszerét a szellem rendszerével. 2 Korintus 3. fejezet 6-tól 11. versig olvasom. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűi, hanem a szellemi. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a múlandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad?
Okay. What's the only thing in the Bible that is written and engraven on stone?
Melyik az az egyetlen dolog a Bibliában, amely betűkkel kőbe van vésve?
Ten Commandments.
A 10 parancsolat.
There's nothing else.
Nincs semmi más, ami kőbe lenne vésve.
And Paul calls that, he says, it's the administration of condemnation and death.
És Pál apostol ezt nevezi a halálnak és a kárhoztatás szolgálatának.
And he says it's done away.
És azt mondja, hogy ez el lett törölve. Elmúlt.
But notice he's not talking about the law itself.
De figyeljük meg, hogy itt nem magáról a törvényről beszél,
he's talking about the administration of the law,
hanem a törvény szolgálatáról beszél.
The government or the system of the law.
Úgy is fogalmazhatnám, hogy a törvény kormányzatáról, vagy a törvény rendszeréről.
That system was glorious at that time.
Ez a rendszer akkor, abban az időben dicsőséges volt.
God spoke to them in a language they understand.
Isten olyan nyelven szólt hozzájuk, amit megértettek.
Laws and rules governed by punishments and consequences.
Törvények, rendszabályok, amelyekhez büntetések kapcsolódtak.
But when the administration of spirit was revealed on Pentecost,
de amikor a szellem szolgálata ki lett nyilvánítva pünköstkor,
it was exceeding glorious, more glorious.
Ez sokkal inkább, még inkább dicsőséges volt.
Allow me to illustrate it this way.
Hadd mondjak egy példát.
Have you ever tried to chop a tree with an axe?
Próbáltatok már fát vágni baltával? Fát kivágni baltával?
Yeah? Yeah? Okay.
Someone, yes.
Someone, yes. It's hard work, right?
Valaki már próbálta, kemény munka, nem igaz? Takes a lot of time.
Takes a lot of time. Let's say I came and I gave you one of these big two-man hand saws.
Tegyük fel, hogy odajönnék hozzád, és adnék neked egy ilyen kétemberes kézi fűrészt.
It's much easier now, right?
Nem? Könnyebb lenne, nem?
And this somebody said no?
Yes. You would give a man too.
Huh?
You would give a man too.
Okay. All right. The point is, it is much easier to chop with the hand saw than with an axe.
Sokkal könnyebb fát kivágni fűrésszel, mint baltával.
And the hand saw is glorious at that time. Wow, look at the job, how easy.
Az ember örül neki, milyen dicsőséges ez a kézi fűrész, hát sokkal könnyebb vele a munka.
But then I come and I give you a chainsaw.
De aztán jövök és adok neked egy láncfűrészt. Ezzel lehet hasítani.
When you have that chainsaw, it is so easy now.
És amikor ott van a láncfűrész a kezedben, akkor már gyerekjáték.
And suddenly that which was glorious and easy, the handsaw, became darkness and harm.
És akkor abban a pillanatban az a kézi fűrész, ami előtte dicsőségesnek számított, meg könnyűnek, hirtelen teljes sötétségbe burkolózva nehéznek tűnik.
And that's what Paul is saying in here.
Pál apostol ugyanerről beszél itt.
That system that was delivered on Mount Sinai was glorious at that time. It served its purpose and it was good.
Az a rendszer ott, ami a Sínei hegynél adatott, az egy dicsőséges dolog volt abban az időben. Elvégezte a dolgát, feladata volt.
But when the system of the Spirit, when the system of faith was delivered on Pentecost,
de amikor a Szellem kitöltetett pünköskor, és egy új rendszert, a Szellem rendszerét alapította meg,
that which was glorious lost its glory in comparison to this thing.
Akkor az, ami előtte dicsőséges volt, már szinte elvesztette a dicsőségét annak a dicsőségnek a fényében, ami sokkal felülhaladta azt.
That's what Paul is saying.
Pál pontosan erről beszél.
And the beautiful thing is that in verse 17 he says that the Spirit is the Lord. The Lord is that Spirit. You should have it.
És ezt mondja ennek a beszédnek a végén, hogy az Úr pedig a Szellem, és ahol az Úrnak Szellem, ott a szabadság.
So it's the ministration of the life of Christ, it's his very own life.
Itt azt mondja, hogy ez a szolgálat, ez a Szellem szolgálata, ez magának Jézus Krisztusnak a szolgálata, ez az ő élete.
That is why it's much more glorious than the system of the law.
Ezért sokkal dicsőségesebb, mint a törvény rendszere.
And that's why it's a father-son relationship. It's not a servant-master relationship.
Ezért ez egy nem egy úr-szolga viszony, hanem egy apa-fiú viszony.
It's a system of faith where you receive the life of God.
Ez a hitnek a rendszere, amikor az ember Isten életét kapja meg.
And if I have a young man in here and I tell you he has my life in him, what will you assume?
És hogy ha mondjuk tegyük fel, itt áll mellettem egy kisemberke, és azt állítom róla, hogy ebben a kisemberben az én életem van. Mire következtetsz ebből?
He's my son.
Arra, hogy ő az én fiam, nem igaz?
That's what the ministration of the Spirit does.
Pontosan erről szól a Szellem szolgálata.
It makes us the sons and daughters of God because we receive the Spirit of God.
Ez bennünket Isten fiaivá és lányaivá tesz, mert mi az Isten szellemét, az Isten életét kapjuk meg.
Versus the other system is a system of law based on works.
Míg a másik rendszer, a törvény rendszere, az cselekedeteken alapul.
And so long Christians are continually seeking to approach God through Mount Sinai.
És mindaddig, amíg a keresztények a Sínei hegyen keresztül próbálják Istent elérni,
they will never understand and appreciate the father-son relationship in this system.
Addig soha nem fogják tudni megbecsülni vagy átélni azt az apa-fiú kapcsolatot, ami a másik rendszert jellemzi.
And the only deliverance out of this bondage is if we understand what system we are living in and what's available for us.
És ebből a megkötözöttségből csak egy kiút van, hogyha megértjük azt, hogy mi az a másik rendszer, ami rendelkezésünkre áll.
That's why God sends messages and some people call it theological ideas.
Ezért küld Isten üzeneteket, amit egyesek lehet, hogy teológiai fejtegetéseknek neveznek.
It's because God wants us to understand where we are living and what we have, so we know how to relate to Him.
Mert Isten szeretné, hogyha megérteni, hogy milyen helyzetben élünk, és hogy milyen kapcsolatunk lehet vele.
The Bible clearly contrasts the way of the law with the way of the Spirit.
A Biblia teljesen világosan szembe helyezi egymással a törvény útját a Szellem útjával.
And in my mind, I imagined a dialogue or a conversation between the system of the law and the system of the Spirit.
Én elképzeltem a gondolataimban egy párbeszédet a törvény rendszere és a Szellem rendszere között.
And it's as if both of them are talking to each other about you and me.
És ebben a párbeszédben mind a két rendszer rólam beszél.
And here is what I came up with.
A következő párbeszédet sütöttem ki.
Okay, you wanna read them?
Yeah.
The first one is the law says, and then the other one grace replies.
Hát először a törvény ezt mondja, és a kegyelem pedig ezt válaszolja. Az első, a bűn zsoldja a halál, mondja a törvény. Kegyelem így válaszol. Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. Törvény ezt mondja. Amelyik lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Kegyelem ezt mondja, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Törvény ezt mondja, aki cselekszi azokat, mint a törvényt, élni fog általa. Kegyelem ezt válaszolja. Én élek, és ti is élni fogtok. Törvény ezt mondja, fizesd meg, amivel tartozol. Kegyelem pedig ezt válaszolja. Minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Hú, van még tovább is? Jó. Törvény ezt mondja, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megvannak írva a törvény könyvében. Kegyelem így válaszol. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Törvény azt mondja, így leszünk igazak az Úr, a mi Istenünk előtt, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk. A kegyelem viszont így válaszol. Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az Isten teremt megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul, amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. És egy utolsó törvény ezt mondja, hanem vétkeitek választottak el titeket istenetektől, és bűneitek fették el előletek arcát, ezért nem hallgatott meg. Kegyelem pedig ezt válaszolja. Akik ezt látták, mindnyáján zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra.
What are you building your relationship with God on? Works or the Spirit?
Mire alapozod az Istennel való kapcsolatodat? Cselekedetekre vagy a szellemre?
What are you building your concept of God on? Master or Father?
Milyen Isten képed van? Mire alapozod az Isten képedet? Egy úr-szolga viszonyra, vagy pedig apa-fiú viszonyra?
What avenue are you taking to God? Sinai or Pentecost?
Melyik úton járulsz Istenhez? A Sinaiin keresztül, vagy Pünkösdön keresztül?
How are you entering the house? Through Moses or through Christ?
Hogyan akarsz bemenni a házba? Mózesen, vagy Krisztuson keresztül?
What gospel do you have? What gospel are you preaching?
Mi az evangéliumod? Milyen evangéliumot hirdetsz?
Is it the gospel preached before Pentecost or after Pentecost?
A pünkösd előtti evangéliumot, vagy a pünkösd utáni evangéliumot?
Is it a gospel in progress or is it a finished work?
Egy olyan evangéliumot hirdetsz, ami még folyamatban van, vagy egy olyat, ami már befégeztetett, befejezett, elvégeztetett?
Is it a gospel that ministers life or instructions?
Egy olyan evangéliumot hirdetsz, amely életet szolgáltat, vagy olyat, amely utasításokat ad?
Is your relationship performance based or family based?
Az Istennel való kapcsolatod az teljesítmény alapú, vagy család alapú?
The false gospel always majors in the law and minors in love.
A hamis evangélium az mindig a törvényre helyezi a hangsúlyt, a szeretet kárára.
But the true gospel majors in love and minors in the law.
Az igazi evangélium azonban a szeretetre helyezi a hangsúlyt, a törvény kárára.
The false gospel majors in what God requires from us, while the true gospel majors in what God has done for us.
A hamis evangélium arra helyezi a hangsúlyt, hogy mit kíván Isten tőlünk, az igaz evangélium pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy mit tett Isten értünk.
The false gospel focuses on Christ as our example, while the true gospel focuses on Christ as our savior.
A hamis evangélium arra helyezi a hangsúlyt, hogy Krisztus a mi példaképünk. Az igaz evangélium pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy Krisztus a mi üdvözítőnk.
In closing, I just want to read something for you from Martin Luther. Not yet, just wait.
A végén szeretnék majd felolvasni nektek egy idézetet Luther Mártontól.
You see, Martin Luther was a monk. He tried to seek for righteousness and perfection by punishing himself.
Luther Márton egy szerzetes volt, és próbálta az üdvösséget különböző cselekedetek, különböző önsanyargatás és önkínzás által, ostorozás által elnyerni.
And finally when he came to the book of Romans and he read it and understood it.
Aztán amikor végre kezébe került a római Róma beliekhez írt levél és el tudta olvasni.
He said to himself, what are you telling me that the righteousness by which I am saved is not mine?
Feltette ezt a kérdést, hogy azt akarja mondani, hogy I don't get it.
The righteousness by which I am saved is not mine. He's asking a question.
Not mine, what do you mean?
I'm not saved by my own righteousness. Mm-hmm. I'm saved okay. by someone else's righteousness.
Hát hogy azt akarja nekem mondani, hogy az igazságosság, ami által én üdvözülhetek, az nem az enyém, tehát nem a saját igazságosságom által üdvözülök.
He called it an alien righteousness. A righteousness that belongs to somebody else.
Ő ezt egy idegen igazságosságnak nevezte. Olyas van, ami olyan igazságosságnak, ami nem a sajátja, hanem egy idegeni, egy más valakié.
And then he said, when I discovered that, I was born again of the Holy Ghost, and the doors of paradise swung open, and I walked in.
És ezután mondja ezt Luther, hogy amikor ezt felfedeztem, újjászülettem a Szent Szellem által, a paradicsom kapuim megnyíltak előttem, én pedig beléptem rajtuk.
Have you walked in?
Te már beléptél?
We are obsessed with our sins.
Sokszor teljesen belecsavarodunk a bűneinkbe.
And we think our problem is our sins.
És azt gondoljuk, hogy a bűnök jelentik a problémánkat.
Just like Israel of old, when they were in bondage to Egypt, thought their problem was Egypt.
Ugyanúgy, mint amikor az izraeliták Egyiptomban voltak fogságban, azt gondolták, hogy az ő problémájuk Egyiptom.
But when they came out of Egypt, they ended up dying in the wilderness.
De amikor kijöttek Egyiptomból, végül a pusztában haltak meg.
And God told them through Moses.
És Isten megmondta nekik Mózes által.
Moses said, God had brought you out of Egypt, so he can take you into the promised land.
Mózes ezt mondta nekik, hogy Isten kihozott titeket Egyiptomból, hogy bevigyen benneteket az ígéret földjére.
The only reason God took you out of Egypt is so he can take you into the promised land.
Isten pontosan azért hozott ki benneteket Egyiptom földjére, hogy bevihessen benneteket az ígéret földjére.
So the question is not, have you left Egypt?
A kérdés nem az, hogy kijöttetek-e Egyiptomból.
The question is, have you entered into the promised land?
Hanem a kérdés az, hogy bementetek-e már az ígéret földjére.
The question is not, have you forsaken and gained victory over your sins?
A kérdés nem az, hogy elhagytad-e már a bűneidet, hogy legyőzted-e már a bűneidet.
The question is, have you entered into Christ?
Hanem az, hogy beléptél-e már Krisztusba.
If you haven't entered into Christ,
ha még nem léptél be Krisztusba,
even if you walk out of Egypt,
még ha Egyiptomból ki is jöttél,
even if you stop doing all the bad things,
ha minden rossz cselekedetet, minden rossz viselkedést el is hagytál,
you will die in the wilderness.
A pusztában fogsz meghalni.
The only way out is to enter into Christ.
Csak egy kiút van, az, hogyha belépsz Krisztusba.
So I hope this message gave you something to think about.
Bízom benne, hogy ezen el fogtok gondolkodni.
Is God your father, or is he your master?
Isten a ti atyátok, vagy a ti uratok?
What type of a relationship do you have with him?
Milyen kapcsolatotok van vele?
Let us close with a prayer.
Imádkozzunk.